Mielőtt felolvassuk az igerészünket, csak szeretném nem bevezetni, nem folytatni azzal, hogy sok szor mi hívők a gyülekezetben mi romboljuk le a gyülekezetet. Azáltal, hogy nyilván ez az ördögnek a terve, így van, hogy Krisztus munkáját lerombolja, és ezt sokszor az ördög egyszerűen csak rajtunk keresztül teszi, hívőkön keresztül. És azáltal, hogy két dologban tudatlan a hívő, és az egyik az a gyülekezet természetével kapcsolatosan, hogy mi is ez valójában, a másik pedig az, hogy a szellemi háborúval kapcsolatosan. Hogy valójában a megszokottságunk, a gondatlan szavaink, a emberi nézőpontunk, az emberi gondolkodásmódunk, és ahogy azt kifejezzük, nem értjük mi a gyülekezetnek a természet, és nem értjük a szellemi háborút, csak vagy leromboljuk, vagy valamilyen módon csak megakadályozzuk, hogy a gyülekezet ki tudjon teljesedni. Oké, úgyhogy köszönjük Attila, köszönjük a szolgálatodat, egyébként pedig. Igen, azt gondolom úgy minden tekintetben. Oké, úgyhogy kérlek, nyissuk ki Efézus 4-nél a Bibliánkat, és olvassuk. Sőt, álljatok is fel, kérlek, hogy olvassunk az igéből. Oké. Úgyhogy Efézus 4. fejezete. Az elsőtől a 6. versig. Kérlek, azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymást szeretetben. És igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test, és egy a szellem, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Egy az Úr, és egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és az Atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. Úgyhogy köszönjük, Urunk, köszönjük ezt az ige szakaszt, és köszönjük azt, hogy Te szeretnéd megnyitni számunkra ezt az ige szakaszt, és szeretnél hozzánk szólni, hogy növekedjünk, hogy megértsünk igazságokat, hogy igazítsuk a gondolkodásmódunkat és az életünket a Te kijelentésedhez. Ezáltal győzelmeket tapasztaljon meg a szellemi háborúban, egyénenként és gyülekezetként is. Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Úgyhogy az első 3 fejezet Efézusban, amiből beszéltünk, több ízben az így az elhívásunkról szól. Minden egyes hívőnek van egy hihetetlen, lenyűgöző, csodálatos elhívása. Van egy csodálatos, lenyűgöző, hihetetlen elhívásod, mely messze több, mint aki te emberileg vagy természet szerint vagy. Minden egyes gyülekezetnek van egy lenyűgöző, csodálatos, hatalmas elhívása, ami messze több, mint akik emberileg tudunk lenni, sokkal több nálunk. Erről szól az első három fejezet. Így indul itt a 4:1, hogy kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívásotokhoz méltóan, mellyel elhívattatok. A kérdés az, hogy mi ez az elhívás? Honnan veszem, hogy mi ez az elhívás? És igazából, ha megkérdeznénk Pál apostolt, akkor azt mondaná, hogy hát eddig erről volt szó. Az első fejezetben, a másik fejezetben, a harmadik fejezetben arról az elhívásról volt szó, amellyel el lettetek hívva egyénenként és közösségileg, és hogy járjatok a szerint az elhívás szerint. Okay? És mi ez az elhívás? Kibontottuk, de csak így érintve. Emlékeztek, 3:18-ban ott van az a hihetetlen vers, hogy megértsük, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység. Okay, és tudom, hogy a fordításunk hozzáteszi esetleg, hogy Isten szeretetének, de ez nincs benne az eredetiben, hanem itt végtelen dimenziókat mond, amely most már érvényesek rád és rám a Krisztusban, hogy megértsük, minden szenttel együtt, tehát együtt növekedjünk, és együttesen is arra megértésre jussunk, hogy mi a szélesség, a hosszúság, a mélység és a magasság. Hogy az életem és a gyülekezet az többé nem valami olyan, amire így természeti módon vagy emberi szemekkel ránézek, és le tudom írni egy képlettel, hanem sokkal több. Sokkal több, mint látás által. Erről beszél első fejezet, harmadik vers, így van, hogy meglettünk áldva minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Azaz az elhívásunk, az most már az, hogy a Krisztusban vagyunk. Belelettünk keresztelve a Krisztusba, belelettünk merítve, egyé lettünk a Krisztussal, emlékeztek rá? Ő pedig mennyei helyeken ül, és most már az életed, az életem nem csupán a földi dimenziókkal bír, hogy mennyi pénz van a zsebemben, hogy mi a helyzet, tudod, az életkörülményeimben, hogy milyen hangulat uralkodik a lelkemben, hanem most már az életemnek vadonatúj dimenziói vannak, mert az életem Krisztusban van. Aztán a 4. versben, 1:4-ben azt mondja, hogy amint kiválasztott magának ő benne a világ teremtetése előtt. Azaz a dimenziója az életemnek és az életednek az az, hogy a világ teremtés előtt ki lettünk választva, ki lettél választva. Mit jelent az? Ez azt jelenti, hogy 2019. november 11-én holnap mész a városba, és a világ teremtetése előtt a mindenható Isten, a világ teremtetése előtt már kiválasztott téged, és ezek olyan dimenziók, amelyek számunkra felfoghatatlanok, de mégis az az elhívásunk, hogy valamilyen módon növekedjünk ennek a megértésébe, és aztán az életünk pedig illeszkedjen ehhez a valósághoz. Aztán azt olvassuk egyben, a 9.-10. vers, ez csak egy ismétlés, hogy Isten megismertette velünk az ő titkos akaratát, az idők teljességének a rendjére nézve, hogy egybeszerkeszt mindeneket a Krisztusban. Mindeneket, amelyek a mennyben és a földön vannak. Azaz most már nem csak kóvágunk, kódolgunk, nem csak az az igaz számunkra, hogy a világ teremtetése előtt ki lettél választva, hanem az is igaz számodra, hogy egy olyan tervnek a része vagy, ahol Isten egybeszerkeszt mindent a Krisztusba. Mindent. És most már tudjuk, hogy erről szól Isten terve itt a világban, és Jelenések könyvének a végét olvasva megértjük, hogy ide jut el az Istennek a terve, hogy minden egybe lesz szerkesztve a Krisztusba, és minden, ami nem Krisztusban van, az, az annak hűlt helye lesz. Így van? Úgyhogy ez egy ámulatos cél, Isten örök célja az életünkre. Aztán azt is láttuk, hogy az elhívásunkhoz tartozik meglátni azt a hihetetlen reménységet, melyre el lettünk hívva egy 17-ben, azt a hihetetlen erőt, vagy örökséget, amit kaptunk, és azt az erőt, amely rendelkezésünkre áll, a feltámadási erő. A másik fejezetben azt is olvastunk, hogy az elhívásunknak az ámulatos része az az, hogy halottak voltunk, és életre lettünk keltve. És aztán elválasztó falak voltak, de Isten lerombolta az elválasztó falakat a fiának a halála által, és most egybeszerkesztett mindenfajta háttérből, mindenfajta nációból, mindenfajta tudod, származási vagy gondolkodási háttérből egybeszerkesztett és egy új emberré tett. És ez a gyülekezet, ez a gyülekezetnek a természet, ezt nem te tetted, nem én tettem. Ez nem a mi ügyességünk, ez nem az, hogy mi hogy próbáltuk, vagy nem is az, hogy mi mit csinálunk ebben a gyülekezetben. Mi mit csinálunk. Az csak a jéghegynek a csúcsa. A 9/10 része az a óceán vizének az vize alatt van, az a hihetetlen robosztus természete Krisztus gyülekezetének, ahogy egybe vagyunk szerkesztve, egy új emberek vagyunk, és ez az új realitásunk. És most megengedhetjük, hogy Isten igéje átmossa a gondolkodásunkat, és kidobja mindazokat az emberi vagy méltatlan gondolkozást, ahogy magunkról vagy a gyülekezetről gondolkodunk, mert megújul a gondolkodásmódunk. Oké, és azt is látjuk, hogy ennek, hogy beszéltünk a harmadik fejezetben arról, hogy a gyülekezet, aztán ahogy megy előre, hirdetjük a pogányoknak Krisztus kikutathatatlan gazdagságát, és arról is beszéltünk, hogy kozmikus hatásunk van. Így van? Mert mennyei fejedelmség és hatalmasságok az egyház által Isten megismerteti az ő sokféle bölcsességét. Azaz betekintenek az angyalok, és valami olyan látnak, amik számukra lenyűgöző, úgyhogy jobb, ha megcsipkedjük magunkat. Jobb, hogyha ötösbe vagy hatos fokozatba kapcsolunk, attól függ, hogy milyen autód van, vagy a bicikliden oda, ahova, a leggyorsabb fokozatra, mert az életed, az életem nem az, ami látszat által kinéz. És látszat által tudod, ránézhetünk, és összeadhatjuk a dolgokat, hogy ránézünk az életünkre, a múltunkból eredeztetően, az érzéseinkre, a körülményeikre nézd, itt lakunk a kis lakásban, tudod, nem, nincs anyagilag, tudod, nem tűnik túlságosan az, hogy van kilátásunk, tudod, itt ugrál a két vagy három gyerek, mint egy kis majom a fejünkön, tudod, és úgy érzem, hogy nincsen mozgásterem, és igen, lehet, hogy ez igaz, mert a földön itt élünk, a lábunk itt van a földön, de az életünknek olyan dimenziói van, mely messze túlmutat rajtunk, mert a Krisztusban vagyunk, és mert egybe vagyunk szerkesztve. És Isten egy ámulatos munkát végez, ahogy másik fejezetben kifejezi, hogy együtt épülünk a szellem által Isten hajlékává. Úgyhogy nem kell tűnődnünk, hogy merre halad mindez, hanem egy ámulatos, csodálatos elhívásod van, és elhívásom van, és elhívásunk van gyülekezetként és Isten gyermekeiként. És most azt mondja itt a 4:1-ben, és maradjon is nyugodtan fent az a vers, amit éppen nézünk nyugodtan, hogy járjatok elhívásotokhoz méltón, mellyel elhívattatok. Azaz most ez volt az első három fejezet, de a negyedik fejezetként emlékeztek, mondtam azt, hogy most bezúmolunk. Tudod, most bezúmolunk, és jönnek azok a fejezetek, ahol elkezd ránézni a gyakorlati életünkre, és azt mondja, hogy hogyan tudunk járni ebben a csodálatos elhívásban. És rögtön itt, arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk ezt a gyülekezetben megtapasztalni. Isten családjában, Krisztus testében ezt az ámulatos elhívást. Ez a 4. fejezet első 16 verse utána. Hogyan tudjuk így a mindennapi életünkben, a szavainkban, hogy nyilvánulhat meg ez az elhívás, a tetteinkben, hogy nyilvánulhat meg, hogyan illeszkedik, hogyan járhatunk méltón, vagy illően ehhez a mennyei csodálatos elhíváshoz. Hogy nézzen ez ki a szokásainkban, hogy nézzen ki a kapcsolatainkban, hogy lepleződjön le így a hétfő, kedszerda, csütörtök, péntek a hétköznapjainkban. Utána az 5. fejezetben arról is van szó, hogy hogy néz ki ez a házasságban. Ugye, majd oda is jön, ez bezúmol, és elmondja, hogy mi is ez a házasság ennek az elhívásnak a fényében. És hogy hogy néz ki ez aztán a családban és a gyerekekkel való kapcsolatban a 6. fejezetben. Aztán, hogy hogy néz ki a munkahelyen, azt is érinti, hogy néz ki munkavállalóként, és hogy néz ki munkaadóként, vagy főnökként. Tudod, mindezekbe belemegy, és ámulatos lesz ezeket érinteni. Mert egy ámulatos elhívásunk van, aminek vetülete van az életünk minden területére. Oké? Úgyhogy fel se tudjuk fogni. Ezért mondja azt ott 3.18-ban, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, mi a szélesség, hosszúság, mélység és magasság. Oké, úgyhogy a másik verset átugorjuk, mert azt szeretném utoljára nézni. A 3. azt mondja, hogy igyekezzetek megtartani még csak a szellem egységét a békesség kötelékében. Hogy figyelj! Az egység, az nem valami olyan, ami létrehozandó köztünk. Tudod, Zsuzsi Inci, ismerjük meg egymást jobban, hogy egységünk legyen. Nem, a Biblia erről nem beszél. Nem így, ez nem igaz. Tudod, fontos, mi, tudod, fontos, hogy egy lapon legyünk, hogy egységünk legyen. Nem. Egységünk, a Krisztusban egységünk van. Ez a természet feletti vetülete az életünknek. Erről beszéltek az előző, hogy nem mi hoztuk létre az egységet. Nem arról van szó, hogy te kedveled az embereket a gyülekezetben, vagy nem kedveled az embereket a gyülekezetben. Nem arról szól, hogy neked szimpatikusak az emberek, mert tetszik, amilyen munkát végeznek, vagy amilyen környéken laknak, vagy az élet felfogásuk, vagy a hobbiuk. Ez ilyen mesterkélt, ez emberi egység lenne. Nem. Az egység, az mint a jéghegynek a 9/10 része, az valami, amit Krisztus megtett. Nem azt mondja, hogy hozzátok létre, hanem azt mondja, hogy őrizzétek meg, vagy azt mondja, hogy tartsátok meg a szellemnek, igyekezzetek megtartani a szellem egységét. Egyek vagyunk. És tudod, akkor felszínes a gondolkodásunk, akkor azt mondjuk, hát ez jó hangzik, hogy együtt vagyunk. A mellettem ülő személy olyan más, hogy gondolkodik, mint én, vagy olyan, tudod, nem tudok vele azonosulni. Nos, nézd meg a következő részt a 4. fejezettől, vagy 4. verstől. Elkezdi mondani, 7 dolgot sorol fel, a 7 dolgot, hogy egy, ami egy. Egy a test. Hogy egy. Egységünk van, mert egy a test. A Krisztus teste, Krisztusnak egy teste van, és az egy. És mi ennek a testnek vagyunk mind a részei. Egy a test, aztán egy a szellem. Az a Szent Szellem, akit te kaptál, és munkálkodik benned, ugyanazt a Szent Szemet kaptam én is, és mindannyian, akik hittünk az Úrba, és munkálkodik bennünk. Ezért olyan vicces, amikor beszélgetünk, és valaki elmond valamit így a hitben járásáról, és elmondja, és aztán azt mondja, érted, mit mondok? Értem, mit mondasz. Értem. Ha, hogy ne érteném? Ami benned zajlik, az zajlik bennem is. Teljesen egy. Ugyanaz a szellem, 1 Korintus 12, ugyanazzal a szellemmel itattattunk meg. Egy azon szellem által lettünk mind belekereszelve a Krisztus testébe. Értjük egymást túl a szavakon, túl a találkozáson, túl azon, hogy túlbeszélnénk dolgokat. Értjük egymást. És persze minél közelebb járunk Krisztushoz, tudod, minél bensőségesebb kapcsolatunk van vele, annál inkább mondhatjuk azt, hogy értjük egymást. Így van? Mert az egységünk, hogy egyek vagyunk, ez Krisztushoz kötődik, ez Krisztusban van. Tudod, egy a szellem. Aztán azt mondja, nézd meg, egy a reménység, amire elhívattunk. Így van? Egy reménységre szól elhívásotok is. Figyelj, egy a reménységünk. Tudod, hogy egy nap mind megszabadulunk a romlandóság rabságából. Hogy Krisztus bennetek a dicsőség reménysége. Egy a reménység, a dicsőség. Tudod, e fele tartunk. Erről éneklünk, ez a reménységünk, ez a vágyakozásunk. Egy a reménység. És nem csak nekünk, hanem Krisztus testének szerte a világba. Indiába, és Kínába, és Dél-Amerikába, és mindegy, hogy milyen nyelven beszél. Mindegy, hogy milyen háttérből. Egy a reménység. Ez a gyülekezet természete. Tudod, ezt nem mi tettük, ezt Krisztus tette. Mi van? Aztán 5. vers, egy az Úr. Ugyanaz az Urunk, egy az Úr. Tudod, Uram, mondod, és én is azt mondom, hogy Uram, és nincs köztünk vitatkozás, így van? Nem, ő az én Uram. Nem, ő az én Uram. Nem, hanem Uram. Tudod, ő az Úr. És egy az Úr az életünk felett, aki az életünknek az Ura. Egy a hit. És itt most nem igazán arról van szó, hogy a hit, hogy bízunk, hanem a hit, mint amit hiszünk. A kijelentett igazság egy. A hit. A hitünknek a tartalma. Egy a keresztség. Így van? És itt nem a vízkeresztségről van szó, mert az nem egy. Mert vannak, akik azt mondják, hogy nem, csecsemőkorban kell. Így van? Vannak, azt mondják, hogy háromszor kell bemeríteni. Egyszer atyának, egyszer fiúnak, egyszer Szentléleknek nevébe. Vannak, akik nem tudom még mi mindent mondanak. Mindenfajta különböző dolog van, de itt nem erről van szó. Hanem egy a keresztség, mert az az, hogy bele lettünk merítve a Krisztusba, az egy. Egy. Oké? És egy az Istene, és az Atya mindannyiunknak. Mi van? Mondhatjuk azt, több millióan, több százmillióan, ugyanabban az időben, hogy Atyám, megszólíthatjuk Istent Atyánknak, és megszólítjuk Istent Atyánknak, és egy láthatatlan, tudod, vérvonal köt bennünket össze, hogy testvéreknek hívjuk egymást, és Isten a mi Atyánk, és egy az Istene és az Atya mindenkinek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. Úgyhogy ez nem egy olyan egység, amit létrehozunk, ez egy olyan egység, amit őrzünk, vigyázunk rá, amit Krisztus hozott. Mikor Krisztus meghalt a kereszten. Van, Róma 14, azt hiszem azt mondja, hogy vagy lerombolod-e Isten munkáját a másik emberben, a testvéredben? Mi van? Nem te hoztad létre a testvéredben, nem te hoztad létre magadban. Krisztus, amikor meghalt a kereszten, feltámadt a halálból, elküldte a Szent Szemet, ő hozta létre. Ez természet feletti. És Isten azt mondja nekünk, vigyázz rá, ismerd fel, ez természet fölötti. Hagy újjön meg a gondolkodásmódod, és csak vigyázz rá, mert ez nagyon értékes. Mennyire értékes az egységünk? Így van, az utolsó vacsora, utolsó, ahogy tovább mentek, az utolsó imája a tanítványokkal, a főpapi ima az Úrnak, ahol az az imája újból és újból a mi egységünk. A mi egységünk. Tudod, ez fontos. Oké? Okay? Csak azt mondja, csak őrizzük meg a szellemnek az egységét a békesség kötelékébe. Oké? Okay? Úgyhogy befejezésként a másik vers. Tudod, hogyan? Oké? Okay? Hogyan? Hogyan? Négy kifejezés, négy szó. Ezzel fejezzük be. Kicsit elmagyarázza, hogy hogyan. Oké? Okay? 4-2. Azt mondja, hogy teljes alázatossággal járjunk. Tudod, teljes alázatossággal. Oké, okay, mit jelent ez? Tudod, ez azt jelenti, hogy hajlamos lennék olyan lenni, mint elefánt a porcelánboltban, így van? Hogy csak így, csak egy ilyen oktondi, együgyű, természet szerinti, megszokott módon forgolódni Isten házában, ami az egyház, ami gyülekezet. Tudod? Megszokott módon. Emberileg gondolkodni. Emberileg. És Isten azt mondja, teljes alázatossággal. Teljes alázatossággal. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy lecserélem az emberi nézőpontomat Krisztus szemüvegére. Tudod, ez azt jelenti, hogy azt mondom, és csak, a gyülekezet az Isten munkája. Nem? Mielőtt elővenném a tömegpusztító fegyvereket, ami mondjuk pletyka, vagy zugolódás, vagy panaszkodás egymás ellen, hogy bántak, vagy hogy viszonyulnak hozzám, vagy csak megszokottság, hogy ez semmi különleges, nincs itt kincs, ez nem kincs, így van? Ez mi? Ez büszkeség. Ez olyan, hogy büszkeség, ez egy hústesti nézőpont. És Isten azt mondja, le a térdedre. És ismert fel, hogy mit tettem én a Krisztusba. Tudod, ne egy emberi hozzáállással állj a testvéreidhez, és Krisztus gyülekezetéhez. Teljes alázatosság. Tudod, Isten szemével látni a dolgokat. Tudod, a teljes alázatossághoz hozzátartozik, hogy képes vagyok, figyelj, kitenni magamat, kitenni az egómat a középpontból. Hogy nem én számítok. Tudod. Én a gyülekezetben. Hogyan köszöntöttél engem? Hogyan viszonyulsz hozzám? Tudod, hogyan bánsz velem? Tudod, én. Nem. Teljes alázatosság. Nem én számítok. Krisztus, és Krisztusnak a teste. És csak szeretnék ezzel az alázatossággal forgolódni. Úgyhogy tegyük fel, tudod, mi megbánt, vagy mi Tudod, nem úgy viszonyul hozzám, ahogy gondoltam volna, hogy kell viszonyulnia. Ha az ego van a középpontban, így van, akkor ez felháborít. Hogy tehette ezt, Mimi? Mit gondol? A teljes alázatossággal. Hey, ez nem az én munkám. A gyülekezetre nem tehetem rá az én kezemet. Az emberek nem az én embereim. Ezt mondja Róma 14. Miért ítéled más szolgáját? Ő nem az én szolgám, hogy megítélhetem. Isten előtt áll, vagy bukik, de meg fog állni. Oké? És ez olyan felszabadító. Csak teljes alázatosság. Nyilván ez újból meg újból igazodnunk kell. Mert a bennünk lévő bűn miatt csak közel van hozzánk a büszkeség. És közel van az, hogy így Isten munkáját a saját kényelmi zónámhoz és személyes preferenciámhoz igazítsam. És hogy ne csodáljam Isten munkáját. Ne értékeljem nagyra a kincset. Úgy értem, hogy mindeneket egybeszélkez, hogy együtt épültök a szellem által Isten hajlékává, látod? Nem ezt látom. Így van a büszkeség miatt. Akkor egy teljes alázatosság. Tudjátok, egy gyülekezet, ahol sok a kritika, így a embereknek egymás felé, vagy tudjátok, hogy mit mond Jakab? Jakab 4-ben, hogy azt mondja, hogy ne, testvéreim, egymás ellen ne sóhajtozzatok. Annyi sok sóhajtozásom van itt az emberek fel. Olyan értetlenek, olyan nem szellemiek, olyan ilyenek, meg olyanok, csak én azt mondja, ne sóhajtozzatok egymás ellen. Aztán azt mondja, hogy íme a bíró az ajtó előtt áll. Mekkora szabadság, nem? Hé, a bíró az ajtó előtt áll. Mindjárt készíti az ajtót. És éppen sóhajtozol, így van? Sóhajtozok. Hanem teljes alázatosak, hanem legyünk készek csak nagyvonalúak lenni. Nagyon kegyelmesek. Nagyon kegyelmesek. Oké? Ez a következő szó. Nem pont ez. De azt mondja, teljes alázatossággal, és azt mondja, szelídséggel. Hogyan forgolódjunk? De csak szelídséggel. Csak tudod, ahogy itt vagyok a gyülekezetben, és tudod, mikor a gyülekezetről beszélünk, akkor nem vasárnapi alkalomról beszélünk. Az csak a gyülekezetnek egy kifejeződése. Hanem hétfőtől vasárnapig, vagy vasárnaptól vasárnapig, ahogy gyülekezetben élünk. Még akkor, tudod, és itt nem az alkalmak gyakoriságáról beszélek, hanem ahogy élünk. Tudod, és hogyan forgolódunk egymás közt, tudod, teljes alázatossággal is, és szelídséggel. Szelídség, ami, tudod, mi a szelídség? A szelídség az nem gyengeség, vagy, tudod, mulyaság, hanem a szelídség az ott van erő, de az erő kontrollálva van. Tudod, mint például így van, a vadló, és aztán a ló, ami meg van szelidítve. Így van? Mekkora egy ló? Tudod, egy bazi nagy ló. Tudod, egy nagy ló. Tudod, meglátsz egy lovat, tudod, egy lovas rendőr, vagy egy, tudod, felteszik a kisbabát egy lóra. Hú, mekkora. Fú, hány, most buta gondolat jutott eszembe, hány hónapig lehetne enni a húsát, de elnézést, csak ez, oké, bocsánat, én nem távolról ismerem a lovakat, így tévéből, tehát most csak úgy, azt akarom mondani, hogy nagy, és lehet, hogy csak éhes vagyok, és azért mondtam ezt, jó? De már úgy értem, olyan jó, nagy. Nagy a ló. Tudod, igazából felül valaki a hátára is, és a ló bármit tehetne, de az ereje, az a hihetetlen erő, ami ott van benne, az kontroll alatt van. Kontroll alatt. És ugyanígy így a szelídség az az, ahol figyelj, hogy Istennek a kegyelme olyan mély munkát végez a szívembe, hogy nem akarok természeti vagy hústesti módon válaszolni dolgokra, vagy reagálni dolgokra, hanem a kegyelem szerint, szelídség. Oké, tehát tudod, ez így a kapcsolatainkban. Így van, csak lehet ott egy szelítség, egy szelíd válasz, egy szelíd és kegyelmes gondolkodásmód, egy kegyelmes és szelíd kezdeményezés, egy bátortás, meg kell tanulnunk, figyelj, meg kell tanulnunk, hogy hogyan beszéljünk az új teremtés szerint, az új életünk szerint, hogy ami építő, illeszkedik ahhoz, akik vagyunk, és amit Isten tett, illeszkedik. És a magyar természeti kultúránk, és persze minden kultúra, ennek az ellentétje. Mert emberek egymás háta mögött beszélnek. Mert emberek állnak a buszmegállóba, és mindig ketten beszélnek, és egy harmadik szeméről beszélnek, és nem pozitívat mondanak, hanem negatívat. Oké, innen jövünk. Innen jövünk, de mi nem ezek vagyunk. Úgyhogy át kell, hogy tudod, tanuljuk, hogy a zúgolódás, a negativitás, az, hogy kibeszélek egy testvéremet, vagy rosszat mondok róla, vagy negatív, igen, tudom. És tudod mit? Ez számomra is ugyanakkor a kísértés, mint számodra. Tudod? És számtalanszor elbuktam benne. Tudod, számtalanszor. Tudod, volt olyan helyzet az életemben x évvel ezelőtt, amikor igazából a szellemi életemet folytogatta az az ítélkező és kritikus szellemiség, amiben belegabajodtam. És mindeközben be tudtam volna bizonyítani azt, hogy nekem van igazam. Kritikus voltam, ítélkező voltam, szőrszálhasogató voltam, negatív voltam. Nem értettem a szellemi háború természetét és a gyülekezet természetét. És csak azt tudom, hogy ez milyen rossz volt nekem, és igazából másoknak. Oké? Okay. És de szelítséggel. Tudod, olyan jó, amikor csak lehetünk nagyvonalúak. Mondjuk tudod, egy helyzetben azt mondhatod, ahol valaki rosszul reagált, együtt szolgálsz vele, és tudod, tudod, rosszul reagált egy helyzetre, vagy rosszul szólt vissza, vagy türelmetlen volt, vagy nem volt figyelmes, vagy tudod, mindezeket mondhatnánk, tudod, és csak tudod a jót feltételezni, és azt mondani, figyelj, csak lehetek szellemileg bőkező, kegyelmes, gondolkodok kegyelemben. Ez annyira fontos, ez a kegyelmi szív. Mert ekkor értem meg, hogy ez nem az enyém, nem körülöttem forog, hanem Krisztus pásztorolja az ő gyülekezetét. Oké, lehetek kedves. Figyelj, gyengéd a gyülekezetbe. Ó, mennyi gyengédségre van szükség? Sokra, nagyon sokra. Nagyon sokra egymás. Ez Krisztus megnyilvánulása egymás felé. Kedvesség. Az a szellem gyümölcse. Így van, jóság, kedvesség. Vagy kedvesség, jóság, már nem emlékszem. Galata 5-ben. Kedvesség. Jóság. Gyengédség. figyelmesség. Ez mind a szelídségnek valamilyen kiterjesztettsége az életünkben, a kegyelmes szív. Amikor szelidek vagyunk, könnyen együttműködőek vagyunk. Nem vagyunk konfliktuskeresőek. Nem vagyunk vitatkozók, és nem vagyunk hajthatatlanok. Ó, ez jó. Oké, fejezzük be itt lassan. Türelem. Fú, hogyan őrizzük ezt a hihetetlen egységet, teljes alázatossággal, szelídséggel, és türelemmel. Ó, türelem. Köszuram, hogy tanítasz, hogy kell forgolódnom a gyülekezetben, a helyi gyülekezetben? Csak így nagyon türelmesen egymással. Mert nem mindenkinek van jó napja, és persze megértjük a Krisztus lelepleződése rajtunk keresztül, nem jó napoktól függ, vagy rossz napoktól, de emberek, hiába tértek meg, emberek vagyunk. Csak türelmes. Tudod, mi az, hogy türelem? Ez azt jelenti, hogy adunk egymásnak csak, tudod, teret. Tudod, így van incikének. Nem kell olyannak lenni, amilyennek én elgondolom. Hogy az Úr nem így gondolja őt. Oké, hát akkor hagyd munkánkodjon az Úr az ő életében, nem? Ő munkálkodik az övébe és az enyémbe is. Nekem nem kell türelmetlennek lennem. Oké? Lehet, hogy a gyülekezetben vannak olyan dolgok, figyelj erre, amik nem úgy mennek, ahogy szeretnénk. Ahogy szeretnéd. Ahogy szeretném, ahogy bármelyikünk szeretné. Akár személyes preferencia, vagy elgondolás, vagy vágyunk szerint. Most romboljuk le, tudod, azt, amit Krisztus épített? Vagy legyünk türelmesek, tudod, egymással. Türelmesek a gyülekezettel. Tudod, türelmesek, csak gyakoroljuk ezt. Hosszú türek. 1 Korintus 13:4-ben azt mondja, hogy a szeretet hosszú türő. Igazából a türelme, a hosszú tűrés az a szeretetnek a megnyilvánulása. Ez csak annyira nagyszerű. Tudod, a türelem az az is, hogy figyelj még erre, nem igyekszünk egymást bedobozolni. Nem igyekszünk egymást dobozokba tenni. És hogyha azon kapjuk magunkat, hogy dobozokba teszünk testvéreket, mert kapjuk magunkat ezen, így van? Akkor kinyitjuk a doboz ajtaját. Kinyitjuk a kalitka ajtaját. És azt mondjuk, hogy nem. Tudod, a Szent Szellem munkálkodik ő benne. Ha, de miért nem történik már gyorsabban az a munka? Tudod? Tudod mit? Ne legyünk farizeusok, jó? Én vagyok az első, akivel Istennek nagyon hosszú tűrőnek kell lennie. Oké? Tehát a probléma az, hogy sokszor csak farizeus mentalitásúak lehetünk, ahol nem értjük meg azt, hogy figyelj, Isten olyan türelmes velem, olyan hosszú tűrő velem, és gyakorolja. Nekem ennek csak az egy tizedét kell kezdeményeznem a másik felé. Ja. Úgyhogy türelem. Oké, és aztán végezetül elviselni egymást szeretetben. Oké, úgyhogy teljes alázatossággal forgódunk, szelídséggel, kedvességgel, gyengédséggel, aztán türelemmel, és aztán amikor nagyon-nagyon-nagyon nehezen mennek a dolgok, vagy nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy elfogyott a levegő, akkor elviseljük egymást szeretetben. Mit szólsz ez az opcióhoz? Mi? Ne haragudj! Én nem azért vagyok itt a gyülekezetben, nem azért jöttem el, hogy bárkit is elviseljek. Nekem ne kelljen senkit se elviselni. Hát ezt hívják büszkeségnek. Ez egy jó nagy büszkeség. Így van? Mert nem akarod, hogy Isten munkálkodjon az életedbe. Te akarod kontrollálni a dolgokat. Nem. Vannak bizonyos helyzetek, ahol el kell viselnünk egymást. Így van? Főleg, hogyha maratonon, hosszú távon futsz. Így van Isten tervében. Akkor vannak. És hogy? Szeretetben. Szeretetben. Elviselni egymást. Szeretetben. Nekem nagyon sokat segít az nagyon egyszerű gondolat, amit a Biblia újból és újból megerősít, hogy Krisztus befogadta őt. Oké? Okay? Ha Krisztus befogadta a testvéremet, én meg nem. Na, így van, akkor itt a teljes alázatosság már megszűnt, így van? Ha Krisztus befogadta őt, és befogadott engem, én is befogadhatom őt. Tudod, azt mondja, a hitben erőtelent fogadjátok be. Például, emlékszem, tudom, hogy elmondtam ezt a történetet. Évek előtt Debrecenben voltunk, jó régi történet, múlt évezredi, de 10 évesek voltunk, gimnáziumban jártunk, egy kapuajba jöttünk össze minden reggel imádkozni, és egy picit megosztani az igéből, és volt egy-egy új hívő, és olykor csak hatalmas sületlenségeket mondtak, és csak tudod, égnek állt a hajam, én, akit tanulmányoztam az igét, és tudtam, hogy ez egy nagy hülyeség, amit bizonygatnak. És leálltam vitatkozni, és ott a kapuajban magyarázni, hogy ez nem így van, és egy kis vitába keveredtünk, és aztán a barátom, a pásztor Bendegúz, tudod, azt mondta, hogy Csaba, és egy Róma 14:1, mondom, nem ismerem. Tudod, oda megy, tudod, a hitben erőtelent, fogadjátok be, ne ítélgessétek a vélekedéseit. Hopp, lecke tanulva. Üljek rá a számra. Tudod, csak fogadjam be. Tudod, megengedhetjük a másiknak, hogy hibázzon. Ja. Úgyhogy figyeljetek, Isten egy, azt gondolom, hogy gyülekezetként adott nekünk növekedést és megértést, így az egység fontosságára nézve. Tudom, hogy nagyon sok áldás és jó dolog, amit tapasztalunk az életünkben és a gyülekezetünkben, az egység miatt van. 133. Zsoltár, oda küld áldást az Úr és életet örökké, ahol egységben vannak a testvérek. Figyeljetek, Istennek egy jó terve van számunkra. Itt vagyunk a város közepén 2019-ben, és képzeljétek el, merre tartunk 2020 felé, és jön egy új évtized, mit tehet Isten ebben a következő évtizedben, a gyülekezetünkben, az életünkben, mik ennek a dimenziói, hogy néz ez ki ez az új élet, és azt látjuk, hogy ennek hatalmas tudod, dimenziói vannak, sokkal nagyobbak nálunk, és menjünk ebbe tovább, ahogy most az ige tanít bennünket teljes alázattal, tudod, a büszkeséget levetve és kint hagyva az ajtón kívül, tudod, teljes szelídséggel, hosszú tűréssel egymás felé, aztán lehet, hogy hallod az üzenetet, nem értem, hogy kit kell elviselnem nekem szeretetben, nos, várd meg 2023-at, tudod, fog jönni valahogy helyzet, ahol valakit, vagy egy gyülekezeti helyzetet, vagy szituációt el kell viselned szeretetben, és ez ámulatos, és akkor fogod, és tudod mit? Krisztus építi az egyházát, együtt épülünk a szellem által Isten hajlékává, és tudod, ne engedjük, hogy a kezeinkkel romboljuk le azt, amit Isten tesz. Ne engedjük, hogy a természeti nézőpontunk, és az, hogy nem értjük meg a gyülekezet természetét, és nem értjük meg a szellemi háború természetét, emiatt igazából csak vagy leromboljuk, vagy korlátozzuk azt, amit Isten tesz, és Isten kíván tenni. Én csak szeretnék személyesen és gyülekezetként mindazzá válni, akivel Isten akar engem és bennünket tenni. Amen. Személyesen és gyülekezetként mindazzá válni, akivé Isten akar tenni bennünket. Akivé Isten akar tenni. ebben, tudod, ha csak megértjük és megyünk ebben, és építjük azt, amit Isten épít, akkor ez oda vezet. Építeni azt, amit Isten épít. Oké? Legyünk extra kegyelmesek, extra szeretetteljesek, extra irgalmasok, extra nagyvonalúak a következő évtizedben. Így van? Extra nagyvonalúak. Adjunk, tudod, ne fizessünk vissza a rosszat, amit, hanem legyünk bőkezünk, mert ilyen az Úr Krisztus, és ilyen ő bennünk. És aztán lássuk, ahogy Isten nagy dolgokat tesz, és megint azt mondhatjuk, hogy ezek nem mi vagyunk, hanem Krisztus, és Krisztus rajtunk keresztül, azért, mert egyszerűen csak illeszkedünk ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívott bennünket. Amen? Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy nem mit találtuk ki ezt az egészet. Hogy a gyülekezet az nem az, hogy néhány okos ember összeült, és valamit próbál építeni, eszkábálni, valamit próbál létrehozni, és aztán bízik abból, hogy nem fog összedőlni, meg megmarad. Köszönjük, hogy te vagy az, aki építed a gyülekezetet. Te vagy az, aki a halálból életre keltettél bennünket. Elvetted a választó falat, mely köztünk és közted volt, és egymás közt volt. Egybe szerkesztettél bennünket láthatatlan kötelékek sokaságával. Köszönjük, hogy a gyülekezet az egy csoda. Az egy csoda. Köszönjük, hogy nem csak itt és mostanra szól, hanem örökre szól. Örökre. Hogy te egybe szerkesztettél mindeneket a Krisztusban. Hogy tudjuk ezt a gyakorlati életünkben itt november, december, következő évek, évtized és évtizedek során szem előtt tartani. Hogy tudjunk csak újból és újból megújulni az elménkben és igazodni ehhez. Hogy tudjuk csak a büszkeséget, az ítélkezés szellemét, a rágalmazást, a negativitást, a pletykát, a kicsinyességet csak kitenni, csak megfogni és kitenni, mert ezek nem mi vagyunk. Ez nem is illik hozzánk. Ez nem illik a te nagy csodálatos gyülekezetedhez. Ez nem illik az új élethez, amink van. És hagyd lássuk a következő években a te hatalmas munkádat, ahogy áldást és életet küldesz. Áldást és életet. Köszönjük. Jézus nevében. Amen. gyümölcsét enni. És azt gondolom, hogy tapasztaljuk ezt a gyülekezetünkben, a kapcsolatainkban. Olyan jó, csak nem a világ szerint járni, ahol széthúzás van, bizalmatlanság, egymás háta mögött való beszéd, rossz indulat, a rossznak a feltételezése. Így van? Valakinek van egy munkája, vagy egy jó munkája, vagy elutazott való, vagy tudod, és akkor tudod, csak jár az embernek az agya, és a szájuk kifejezi azt, ami az agyukban jár. És akkor csak ilyen nagyon emberi. És olyan jó, úgy szintén csak őriznünk ezt, hogy ez egy szent dolog. A megváltásunk szent, az új életünk szent, a testvéri közösségünk szent, a gyülekezetünk szent, ez Krisztus akarata. És olyan jó ez. És tudjátok, Isten sok embert el szeretne és el is fog érni ebben a városban. nem a mi emberi képességeinktől függően, hanem az ő áldásán keresztül. És aki jó ebbe beállni. A Sándor Dávid visszament Szerbiába, csak visszament, hat barátjával volt ideje beszélgetni, és mind a hat nyitott volt, és az egyik befogadta az urat, a másik kettő, így van, a másik, így van. A másik kettő pedig befogadta az urat, vagy majd befogadta az urat, és ez csak ámulatos. Tudod, és olyan jó látni a kisgyerekeket, jó látni az idősebbeket, jó látni a családosokat, jó látni csak mindannyiunkat, túlmenve ezen társadalmi, gazdasági, akármilyen dolgokon, hogy egyek vagyunk Krisztusba. És higgyétek el, amikor valaki találkozik velünk, valaki ellátogat hozzánk, tudod, ez lelepleződik. Ez nem egy ilyen emberi dolog. Dicsérjük Urat egy hangon, és aztán egymás háta mögött esetleg olyat mondunk, ami csak nem tiszteli Krisztust, és nem tiszteli, amit ő tesz, vagy őt, értitek, így van? És ez csak olyan jó, teljes alázatossággal, szelídséggel, türelemmel elviselvén egymás szeretetben. Oké, úgyhogy így őrizve, így tartva meg azt, amit Krisztus tett, hogy aztán együtt növekedjünk, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága Istennek az életünkben és a gyülekezetünkben, oké? Úgyhogy Isten áldja a közösségünket, lesznek szendvicsek, amit szerető kezek készítettek, nagy szívvel maradjunk közösségbe, Isten áldja a hétköznap a házi csoportjainkat is, meg minden, ami zajlik, úgyhogy Isten áldjon minket, sziasztok!